Krisztnak bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő évi háború ellenes költségvetés világos üzenetet hordoz. Nekünk a magyar családok támogatása az első. Nem engedjük meg, hogy a magyarok pénze Ukrajnába vándoroljon, hangsúlyozta Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A politikus kiemelte, Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítják útjára, továbbra is kiemelten támogatják a fiatalok életkezdését és megbecsülik a nyugdíjasokat. Kijelentette, hogy a Vox 2025 hatalmas sikere azt mutatja, hogy a magyarok látják, mekkora veszélyt jelent Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása, és felemelik a szavukat. Bármilyen erősen próbálkoznak is Brüsszelben, soha nem fogjuk a magyarok érdekeit a nyugati globalista elit mögé helyezni. Ezért jövőre a családokra 5600 milliárd forintot fordítunk, amelyből több mint 4800 milliárd forint családpolitikai célokra, körülbelül 800 milliárd pedig a rezsivédelemre irányul. Egy költségvetés a kormányzó pártok hitvallása is egyben. A mi hitvallásunk középpontjában pedig jól láthatóan a nemzeti érdekek, a családok, a fiatalok és a nyugdíjasok védelme és támogatása áll, fogalmazott Simicskó István alapnak. Több mint 400 gyerek nyaralhat a katolikus Karitász Balatonakari táborában, mondta Zagyva Rihárd, a szervezet igazgatója. A katolikus Karitász országos igazgatója a Vár a nyár program Balatonakariban tartott megnyitóján közölte, az augusztus végéig tartó Balatonakari tábor mellett egyházmegyei és plébániai Karitász csoportok, bentlakásos, illetve napközis táborokat is rendeznek országszerte. A Karitász táboraiban több mint 100 határon túli fiatal is részt vesz, tette hozzá. Balatonakaliban kulturális programok és fejlesztő foglalkozások is várják a táborozókat, mondta Zagyva Rihárd, majd beszámolt arról, hogy a tábor területén csaknem 50 millió forint értékben hajtottak végre fejlesztéseket az idei nyára saját forrásból. A Balaton-Akaliban táborozókat Fekete Szabolcs Benedek, a katolikus Karitász püspök elnöke is köszöntötte, és arra kérte őket, figyeljenek oda egymásra a nyaralás alatt. A gondosóra program igazi sikertörténet és egyedülálló a világon, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a program országjárásának tiszaújvárosi állomásán. Konz Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, közölte, a 65 éven felüliek számára ingyenesen biztosított gondosórának már közel 900 ezer felhasználója van, és 60 ezer esetben mentett életet. Az államtitkár rámutatott, ha figyelembe vesszük a felhasználók családjait is, akkor másfél millió ember van kapcsolatban a gondosórával. Hozzátette, a magyar kormány számára nagyon fontos az idősek megbecsülése. A Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma legutóbb ülésén kezdeményezte Bács Zoltán professzor rektori megbízatását a Debreceni Egyetemen 2026. május 1-től kezdődően 2031. június 30-áig, közölte a kuratórium. Közleményükben emlékeztetnek, a fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány pályázatot hirdetett a rektori megbízás ellátására 2021. május 1-től. A Debreceni Egyetem szenátusa külön ülésen tárgyalta és véleményezte a rektori pályázatot. A testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta Bács Zoltán pályázatát, ezzel egyértelműen alkalmasnak tartotta és rektorjelöltnek választotta. Bács Zoltán a Gazdaságtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Intézet intézetigazgató egyetemi tanára, a Debreceni Egyetem jelenlegi kancellárja. Sport. Kropkó Márton akvatlon világbajnok lett, testvére Kropkó Jászmin pedig bronzérmet szerzett a spanyolországi Pontevedrában. A 20 éves Kropkó Márton magabiztos győzelmet aratott, és pályafutása első felnőtt világbajnoki címét szerezte meg. A 12 perc 14 másodperces úszásával elsőként lépett partra, és hibátlan depózást követően a futás során sem hagyott esélyt a riválisoknak. Végül 28 perc 15 másodperces összesített idővel szakított át a célszalagot. Kropkó Márton mindössze 15 éves húga Jászmin a női elitmezőnyben végzett a harmadik helyen. Végül az időjárásról. Derült, csapadékmentes idő lesz, a szél késő estére mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 20. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas a Három testőr. A herceg egész úton faggatta D'Artagnant, mondja el, ha nem is mindazt, ami történt, de legalább azt, amit tud. A fiatalember beszámolójához hozzáfűzte saját emlékeit, s így elég világosan felmérhette, milyen súlyos a helyzet. Erre egyéb iránt a királyné levele rövidséges, burkolt kifejezései ellenére amúgy is elég világot vetett. A herceg azonban legfőképpen azon csodálkozott, miért nem tudta elérni a bíboros, bár minden érdeke így kívánta, hogy már útközben feltartóztassa a fiatalembert, s az ne léphessen Anglia földjére. D'Artagnan észrevette Buckingham csodálkozását, s előadta, milyen körültekintően készült fel a vállalkozásra, hogyan segítette három hű barátja, akiket vérezve hagyogatott el apránként az idevezető úton, hogyan úszta meg a kalandot egyetlen döféssel, ennek nyomát viseli a királyné levele, s hogyan adta vissza a kölcsönt Várdé grófnak iszonyatosan kamatostul. Egyszerűen cikornyátlanul beszélt, a herceg hallgatta, s időnként ámulva pillantott a fiatal emberre, mintha nem értené, hogyan fér össze ennyi bölcsesség, bátorság és odaadás a fiatalos külsővel, mely 20 évet sem mutatott. A lovak szélsebesen nyargaltak, és percek alatt elérték London kapuit. D'Artagnan azt hitte, ha a városba érnek, a herceg mérsékli az iramot, de nem, lóhalálában vágtatott, és ügyet sem vetett rá, hogy legázolja, aki elébe kerül. Miközben a Cityn végighaladtak, történt is két-három efféle baleset. Buckingham azonban vissza sem pillantott, nem érdekelte, mi történik azokkal, akiket feltaszít. A herceget és mögötte D'Artagnant nagy kiabálás kísérte, mondhatjuk úgy is, tömérdek, szitok és káromkodás. Amint a palota udvarára berobogtak, Buckingham leszökkent a nyerekből, a kantárt lovanyakára vetett, és anélkül, hogy törődnék vele, mi történik az állattal, a lépcső feljáróhoz rohant. D'Artagnan is így cselekedett, de ő valamelyest nyugtalankodott a nemes paripák miatt, mert épp az imént tapasztalta ki jó tulajdonságaikat. Azonban hamarosan láthatta, hogy már is 3-4 lovász nyargal elő a konyhából, a gondjába veszi az állatokat, ettől egészen megvigasztalódott. A herceg úgy sietett, hogy D'Artagnan alig bírta követni. Sorjában végigmentek néhány szalonon. Franciaország legdúsabb főurai még álmukban sem láttak soha ilyen eleganciát. Végül egy hálószobába jutottak. A szoba a gazdagság és az ízlés csodája volt. Benyílójában tapétajtó. A herceg apró aranykulcsal nyitotta ki. A kulcs ugyancsak aranyláncon függött a nyakában. D'Artagnan tapintatosan hátra maradt. Buckingham azonban, amint belépett az ajtó küszöbén, visszafordult és észrevette a fiatalember habozását. Jöjjön csak, szólította meg, s ha részesülhet a kegyben, hogy a felséges asszony színe elé kerül, mondja el neki, mit látott nálam. Az invitálásra D'Artagnan neki bátorodott, követte a herceget, az pedig becsukta utána az ajtót. Piszény kápolnában voltak. Arannyal áttört perzsa sejem feszült minden falán, tömérdek gyertyalángja világította meg. Oltárszerű emelvényen fehér és vörös tollakkal díszített kék bársony baldahin alatt Ausztriai Anna életnagyságú arcképe állt. D'Artagnan felkiáltott meglepetésében. Oly élethű volt a kép, hogy azt hitte, nyomban megszólal. A kép tövében Ládika, benne a gyémánzsinórhegyek. A herceg az oltárhoz lépett, letérdelt, mint a pap Krisztus előtt, és kinyitotta a ládikót. Nézzen ide, szólt D'Artagnanhoz. Egy gyémánt fényben szikrázó nagy kék szalagcsomót emelt ki a dobozból. Ezek a drága zsinórhegyek, megesküdtem, hogy velem térnek a sírba. A királyné adta, a királyné elveszi. Ő az én Istenem, legyen meg mindenben az ő akarata. Aztán mielőtt megválna tőlük, sorra csókolta a fűzőhegyeket. Egyszerre iszonyatosat kiáltott. Mi történt? Kérdezte nyugtalanul D'Artagnan. Mi a baj, milord? Vége mindennek, kiáltott fel Buckingham, és elsápott, mint aki a halálán van. Két fűzőhegy eltűnt, csak 10 van itt. Elvesztette, milord? Vagy inkább azt hiszi, ellopták? Ellopták, felelt a herceg. És a bíboros keze van a dologban, nézzen ide, ollóval nyesték le a zsinórhegyeket tartó szalagot. Talán sejti, milord, ki volt a tettes, talán még most is nála vannak a gyémántok. Várjon csak, várjon, kiáltott fel a herceg. Csak egyetlen egyszer voltak rajtam a zsinórhegyek. Egy héttel ezelőtt Windsorban, a királybáján. Wintergrófnő, akivel eddig haragban voltam, a bálon kibékült velem. Közeledése lehetett a bosszú, a féltékeny asszony bosszúja. Azóta sem láttam. Ez a nő, a bíboros ügynöke. Hát az egész világon vannak ügynökei, kiáltott fel D'Artagnan. Igen, igen, szólt Buckingham, és dühében összeszorította fogát. Félelmetes ellenség ez az ember. De mikor lesz az a bál? Jövő hétfőn. Jövő hétfőn. Szóval 5 nap múlva. Van hát idő, Patrice! Kiáltott a herceg, és kitárta a kápolna ajtaját. Patrice! Belső inas a nyomban megjelent. Az ékszerészemet és a titkáromat. Az inas már is távozott. Néma fürgesége jelezte, hogy vérévé vált a vak ellenvetés nélküli engedelmesség. Jól lehet, a herceg először az ékszerész szólította, elsül mégis a titkár jelentkezett, egyszerűen azért, mert a palotában lakott. A hálószoba egyik asztala mellett ülve találta Buckinghamet, saját kezüleg vetett papírra egy néhány soros parancsot. Jackson úr, mondta a herceg, füstént felkeresse a Lord Kancellárt, megmondja neki, ő felel, hogy a parancsot végrehajtsák. Azt akarom, hogy nyomban közhírré tegyék. Kegyelmes uram, mit válaszoljak, ha Lord Kancellár azt kérdezni, mi készteti kegyelmedet így rendkívüli intézkedésre? Azt, hogy így akarom, és nem tartozom senkinek számadással. Vajon ő felségének is ugyanúgy feleljünk? Kérdezte mosolyogva a titkár. Ha netán kíváncsi volna rá, miért nem távozhat egyetlen hajó sem Nagy-Britannia kikötőiből? Igaza van, uram, felelte Buckingham. Ebben az esetben a Lord Kancellár feleje az, hogy eltökéltem a háborút, és ezzel az intézkedéssel kezdem Franciaország ellen a hadviselést. A titkár meghajolt és távozott. Erről az oldalról tehát biztonságban vagyunk, szólt Buckingham, és megint D'Artagnanhoz fordult. A zsinórhegyek most már csak uraságod után érhetnek Franciaországba, ha csak már el nem indult velük valaki. Hogy értsem ezt? E pillanattól fogva tilalom alá helyeztem valamennyi hajót ő felsége kikötőiben. Külön engedély nélkül egy sem merészelheti felvonni horgonyát. D'Artagnan elképett. Ez a férfi a király bizalmából élvezett korlátlan hatalmát szerelmének rendeli alá. Buckingham a fiatalember arcvonásaiból leolvasta, mi jár az eszében, és elmosolyodott. Igen, igen, mondta. Ausztriai Anna az én igazi királyném. Ha egy szóval mondaná, elárulnám hazámat, királyomat, Istenemet. Amikor arra kért, ne küldjem el a protestánsoknak La Rochelle-ben megígért támogatást, én teljesítettem óhaját. Megszegtem ugyan szavamat, de kívánsága teljesült, és ez a fontos. Ennek a szolgálatnak köszönhetem ezt az arcképet. Hát nem fejedelmi bér engedelmességemért? D'Artagnan némán ámuldozott. A közember nem is sejti, micsoda semmiségeken múlik olykor egy nép sorsa és százezrek élete. Egészen elmerült a töprengésbe, amikor belépett az ékszerész. Írországi férfi volt, szakmájának páratlan mestere. Maga sem tagadta, hogy Buckingham herceg jóvoltából évi 100 000 fontot keres. Aurélie úr, szólt hozzá a herceg, és a kápolnába vezette. Nézze csak, e zsinór hegyekes, mondja meg, mit ér darabjuk. Az ékszerész éppen, hogy oda pillantott, megállapította, hogy meccésük igen finom, sorra felbecsülte a gyémántokat, majd habozás nélkül így felelt. 1500 arany darabja, milord. Hány nap alatt tudna elkészíteni 2 ilyen zsinór hegyet? Amint látja, 2 hiányzik. 1 hét alatt, milord. 3000 aranyat fizetek darabjáért, de holnap utánra kész legyen. Meg lesz, milord. Uraságod igen érdemes férfiú, Aurélie uram, de ez nem minden. Senki ember fiára nem bízhatja rá e 2 zsinór hegyet. Itt kell, hogy elkészüljenek a palotában. Lehetetlen, milord, tulajdon kezemmel kell készítenem, ha azt akarjuk, hogy ne legyen eltérés az újak s a régiek között. Akkor hát, kedves Aurélie uram, rabságba vetem, s e perctől fogva, ha akarna, sem jutnak ki a palotámból. Nyugodjék hát bele. Közölje velem, kire lesz szüksége segédei közül, és mondja meg, milyen szerszámot hozzanak. Az ékszerész ismerte a herceget, tudta, hogy céltalan minden további szó, tehát ehhez tartotta magát. A feleségemnek is üzenhetek? Kérdezte. Sőt, beszélhet is vele, kedves Aurélie uram. Rabsága édes lesz, ne féljen. És mivel minden zaklatás jóvátételt érdemel, tessék, itt egy utalvány 1000 aranyról. Ez a ráadás a 2 zsinórhegy díjára, hogy könnyebben elfelejtse a kényelmetlenségét. D'Artagnan nem tudott hová lenni ámulatában. Csodálatos ez a miniszter, szinte dobálózik az emberekkel és a milliókkal. Az ékszerész pedig levelet írt a feleségének, hazaküldte az utalványt az 1000 aranyról, és utasította az asszonyt, viszonzásképpen küldje a palotába legügyesebb segédjét és egy gyémánt sorozatot, külön feltüntette a drágakövek súlyát és finomságát, és jegyzéket csatolt a szükséges szerszámokról. Buckingham bekísért az ékszerészt a számára kijelölt szobába, a helyiséget fél óra alatt műhellyé alakították. Azután minden ajtóba őrszemet állított, és megtiltotta, hogy bárki is belépjen, kivéve Patrice-t, belső inasát. Hogy Aurélie ékszerész meg a segédje tapottat sem mozdulhatott ki a szobából semmiféle címen, azt külön nem is kell megemlítenünk. Miután ezt a teendőjét is elintézte, a herceg visszatért D'Artagnanhoz. Most pedig, fiatal barátom, szólt hozzá, 2 parancsát lesi egész Anglia. Mit óhajt, mit parancsol? Ágyat, felelte D'Artagnan. E pillanatban erre volna leginkább szükségem, nem is tagadom. Buckingham a sajátja mellett adott szobát D'Artagnannak. Azt akarta, hogy mindig a keze ügyében legyen a fiatal ember, nem mintha gyanakodott volna rá. Azért kellett neki, hogy szüntelenül a királynéről beszélgessen vele. Egy óra múlva közhírré tették Londonban a rendeletet. Egyetlen hajó, még a posta hajó sem távozhat a kikötőkből. Ezt mindenki úgy fogja fel, hogy a 2 királyság közt megkezdődött az ellenségeskedés. Harmadnap délelőtt 11-re elkészültek a gyémánt-zsinór hegyek, oly pontos utánzat, oly hibátlan másolat mindkettő, hogy Buckingham fel sem ismerte, melyik az új, melyik a régi, de a legfinomabb szemű szakembert is épp így megtévesztette volna a hasonlatosság. Nyomban behívatta D'Artagnant. Tessék, mondta, a gyémánt-zsinór hegyekért jött, itt van. Legyen a tanúm, hogy megtettem, amit emberi erő megtehet. Elmondom, amit láttam, legyen nyugodt, milord, de így kapom meg doboz nélkül a zsinór hegyeket? A doboz csak terhére volna, egyéb emlékem amúgy sem maradt, tehát számomra annál értékesebb. Mondja meg, hogy megtartom magamnak. Szó szerint átadom az üzenetét, milord. Most pedig, folytatta Buckingham, és a fiatalember szemébe tekintett, van-e mód rá, hogy valaha is leróljam tartozásomat? D'Artagnan fülig vörösödött. A herceg nyilván azon van, hogy felajánljon neki valamit. A gászkonyi fiú különösképpen viszolygott arra a gondolatra, hogy bajtársainak vérét és a sajátját bárki is angol aranyon vegye meg. Értsük meg egymást, milord, felelte D'Artagnan, és a félreértések elkerülése véget mérlegeljük jó előre a tényeket. Én a francia királyt és királynét szolgálom, és Dizisszár úr századának gárdistája vagyok. Kapitányom, csak úgy, mint sógora, Trévéi úr, különös hűséggel csüggenek ő felségeiken, de ezen felül is talán a kis ujjamat sem mozdítottam volna soha, ha örömet nem kívánnék szerezni valakinek, aki éppen úgy úrnője szívemnek, mint kegyelmedének a királyné, milord. Helyes, szólt mosolyogva a herceg, sőt, ha nem tévedek, tudom is, hogy az a másik valaki, a nevét nem említettem, milord, szakította hevesen félbe a fiatalember. Igaza van, mondta a herceg, tehát annak a valakinek tartozom hálával szolgálataiért. Jól mondja, milord, és éppen most, amikor háborúra kerül a sor, be kell vallanom kegyelmedet csupán angolnak, tehát ellenségnek tekintem, és jobb szívvel venném, ha a csatatéren találkoznánk, mint a Windsori parkban, vagy a Louvre folyosóin. Mindez különben a világért sem akadályoz meg abban, hogy pontról pontra végre ne hajtsam küldetésemet, és szükség esetén életemet ne adjam érte. De hagyd mondjam el még egyszer. Amit teszek, magamért teszem, és személy szerint ezért kegyelmet semmiképpen sem tartozik most, másodízben sem köszönettel, mint amikor első ízben láttuk egymást. Büszke akár egy kót, így mondják mifelénk, dörmögte Buckingham. Mifelénk pedig így, büszke akár egy gaszkony, felelte D'Artagnan. Mi nálunk gaszkonyban van Skócia. D'Artagnan köszönt a hercegnek, és távozni készült. No, hát csak ilyen kurtán furcsán távozik, hogyan, hová? Igaz is. Hely az irgalmát, ezek a szeleburdi franciák. Elfelejtettem, hogy Anglia sziget és milord a királya. Menjen a kikötőbe, keresse meg a löszánt vitorlást, adját ezt a levelet a kapitánynak, az elviszi egy kicsiny kikötőbe, ahol egész biztosan senki sem várja. Rendszerint csupa halászhajók futnak be oda. A neve? Szent Valéry, de siessen, van ott egy rozog a csapszék, se neve, se cégére, igazi kikötői lebúj. Ha megérkezett, menjen be oda. Nem tévesztheti el, nincs több kocsma a kikötőben. És azután... Keresse meg a kocsmárost, és mondja ezt neki, forward. Ez mit jelent? Előre, ez a mi jelszunk. Felnyergelt lovat kap tőle, és megtudja, milyen útra térjen. A visszaúton 4 váltás várja. Ha mindegyik váltáson meghagyja párizsi címét, mind a 4 ló oda megy uraságod után. 2 paripámat már ismeri. Amint láttam, hozzáértő szemmel fel is becsülte mind a 2-t. Azokról beszélek, amelyeken hazavágtattunk. A többi 4 ló sem hitványabb ezeknél elhiheti. Mind a 4 lovon harci szerszám lesz. Nem lehet olyan büszke, hogy az egyiket el ne fogadja, s a többi 3-at el ne fogadtassa pajtásaival. Egyéb iránt ellenünk harcolnak majd a nyergükben. Hogyan is mondják a franciák? A szél szentesíti az eszközt, ugye? Rendben van, milord, elfogadom, mondta D'Artagnan. És ha Isten is úgy akarja, jó hasznát vesszük ajándékának. Most pedig a kezét, fiatalember, úgy lehet, hamarosan a harcmezőn találkozunk, de addig jó barátságban válunk el, remélem. Igen, milord, de abban a reményben, hogy nem sokára ellenségek leszünk. Ne féljen, ezt megígérhetem. Számítok ígéretére, milord. D'Artagnan elköszönt a hercegtől, és serényen a kikötő felé sietett. A Towerrel szemben megtalálta az említett hajót, átadta a levelet a kapitánynak, az aláírta kikötő parancsnokával, és mentem fölvonta a horgonyt. 50 más hajó várakozott a kikötőben útra készen. Amint az egyik mellett tovasiklottak, mintha a Mungi asszonyt látta volna D'Artagnan a fedélzeten. Azt a nőt, akit Milédinek szólított az ismeretlen nemes, és aki annyira tetszett D'Artagnannak. A folyósodra az északi szél azonban úgy röpítette a hajót, hogy egy pillanat alatt látótávolon túlra jutottak. Másnap reggel 9 körül befutottak Saint-Valérybe. D'Artagnan nyomban a megjelölt csapszék felé sietett, tüstént felismerte, mert nagy ricsaj szűrődött ki ajtaján ablakán. Széltében hosszában tárgyalták, hogy háború lesz Anglia és Franciaország között. Mégpedig hamarosan és biztosan, s a matrózok vígadtak, tivornyáztak. D'Artagnan áthajolt a tömegen, megkereste a fogadóst és fülébe súgta: Forward! A fogadós azonnal intett neki, hogy kövesse. Kilépett vele az udvarra nyíló ajtón, az istállóba kísérte. Felnyergelt ló várta itt a fiatalembert, és a fogadós megkérdezte, van-e szüksége még valamire. Csak arra, hogy megtudja, merre induljak útnak, felelte D'Artagnan. Menjen innét Blangiba, Blangiból pedig Neufchâtelbe. Neufchâtelben térjen be az Aranyborona című fogadóba, mondja meg a gazdának a jelszót, ott is felnyergelt ló várja, majd akár csak itt. Tartozom valamivel? Kérdezte D'Artagnan. Megkaptam már a fizetséget mindenért, szólt a fogadós, mégpedig busásan. Induljon csak, Isten vezérelje. Úgy legyen, válaszolt a fiatalember, és már is elvágtatott. 4 óra múlva Neufchâtelben volt. Pontosan követte az utasításokat. Neufchâtelben is nyerges hátasló várta, akár csak Saint-Valérybe. Régi nyergéből át akarta rakni pisztolyait az új nyerekbe, de észrevette, hogy a nyerek táskában ugyancsak vannak pisztolyok. Szabad a párizsi címét, uram? Gárdisták palotája, Dézisszár kapitány százada. Köszönöm, uram, válaszolta fogadós. Milyen úton menjek? Kérdezte D'Artagnan. Rouen felé, de kerülj el balra a várost. Álljon meg Écuyban, kicsiny falu ez, egyetlen fogadója van, a francia címer. Ne tévessze meg a ház külseje, istálójában olyan lovat fog találni, amelyik felér az ittenivel. A jelszó ugyanaz? Változatlanul. Isten áldja, fogadós uram, szerencsés utat nagyságodnak, egyébre nincs szüksége? D'Artagnan megrázta a fejét. Nincs, s már száguldott is lóhalálában. Écuyban ugyanúgy történt minden. Épp oly előzékenyen várta a fogadós, mint az eddigiek. Lova épp oly pihent és tüzes volt. Itt is meghagyta címét, mint előző helyeken, és már vágtatott is Pontoise felé. Pontoise-ban váltott lovat utoljára, és 9 órakor hosszú vágtában befutott Révéi úr palotájának udvarára. Körülbelül 60 mérföldet hagyott maga mögött 12 óra alatt. Révéi úr úgy fogadta, mintha reggel váltak volna, csupán a kezét szorította meg a szokottnál melegebben. Aztán közölte vele, hogy Dézisszár százada őrségem van a Louvre-ban. Ő is elfoglalhatja őrhelyét.
Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 20. részét hallották. a felolvasó Varga Tamás, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Várszegi Asztrik bencés szerzetes püspök mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításáról.
Kedveseim, abból szeretnék kiindulni, hogy egy lepusztuló hazug rendszer éveit éltük meg a 80-as évek végén. Ti olyan fiatalok vagytok, hogy már nem tudjátok, hogy rettenetesen untuk. Már minden bajunk volt, mert olyan volt a magyar, olyan nyomasztó volt a magyar társadalom, gazdaságilag, szellemileg, egyházi vonatkozásban. És új eget és új földet vártunk, és amikor ezt megtapasztaltuk, mert összeomlott a rendszer, akkor ott álltunk, és rájöttünk arra, hogy pucérok vagyunk, eszköztelenek vagyunk. Ami volt, az tönkrement, és ez vonatkozik a három szerzetesi főiskolára. Nem tudom, hogy piarista atyáink, akiknek kiváló embereik voltak, vagy a ferences atyák erre, hogy emlékeznek. Mi pannonhalmiak szánalommal néztünk saját magunkra, lerongyolódtunk. De ez az időszak is meghozta azt a testvéri gyümölcsöt, amit meghozhatott, mert amikor szabaddá váltunk, akkor a piaristák befogadtak 8 különböző szerzetes rendnek a fiataljai, és elkezdték tanítani őket itt a Mikszáth Kálmán téren, és mi pannonhalmi bencések, mivel láttuk, hogy szegény csorraiaknak még házuk sincs, mi meg a premontrejéket fogadtuk be. Tehát ez a kölcsönös kisegítés, ez a testvéri szeretetnek hősies foka volt, és nem féltünk attól se, hogy egyik elcsábítja a másikat. Tudom, hogy nem lett premontreiből bencés, és fordítva szorult, tehát megúsztuk ezt a vállalkozást. Ami azonban ezeknek az első éveknek igazán fontos és csodálatos gyümölcse volt, mindjárt az a Szófia, a hölgyek, a lányok, a szerzetesek számára megalapított szerzetesi intézmény. Azért állok meg ennél egy pillanat a kedves hallgatóim, mert Magyarországon, a világon is a nőkkel való bánásmód sok kérdést hagy maga után, és ez a kérdés, ez nyitott a mi szeretett katolikus egyházunkban is. Magyarán mi férfiak nem tudunk viselkedni a velünk együtt élő és bennünket szolgáló nőkkel. Fogalmazzuk ezt ilyen nyersen. És a Szapiencia szerzetesi főiskola megteremtésében egy annyira családias, védett, az egyéni adottságokat figyelembe vevő intézmény jött létre, amelynek volt egy csodálatos lelke, Baternai Ágota nővér, akit Ausztriából importáltunk, hazajött, bevetette magát, évekig dolgoztak. A Békés Gellért atya Rómából 50 év után hazajött is, mint egy jóságos nagypapa, kosarazott a fiatal nővérekkel, aki erre még esetleg emlékezik. Tehát egy ideális, nem azt mondom, mint a kutya, macska és az egér együtt lefegyelnek egy tányérból, de ez az eszményi csodálatos hangulat. Hát letegezték a Gellért, hogy hát egy főtisztelendő urat, hogy a csodával lehetett letegezni. Szóval értitek, paradicsomi állapotok alakultak ki. Midling Adriának hálás vagyok, amiért ugyan küzdöttünk, hogy a Szófia bekerülhessen a Szapienciába, de ezt nem lehetett technikailag megoldani, ezért aztán hát megszűnt gyakorlatilag. Remélem, hogy a Szapiencia képes lesz mindig ugyanezt a szellemet, ugyanezt a lelkiséget a jelenlévő nővérekkel megélni, megvalósítani. Ahogy a rendszer változott, a magyar kormány rendezte a felsőoktatásnak az ügyeit, így jutottunk el ahhoz, hogy magunkra, férfiakra, a férfi szerzetes főiskolákra is reflektáljunk. És én nem akarlak benneteket történelmi dátumokkal terhelni, Lukács László 35 év a Vigília élén című remek kis összeállításban van a Szapiencia Főiskola története összefoglalva. Finoman, intelligensen, kiváló munkatársunk Derényi András fogalmazta meg. Ezt szó szerint idézem, mert ez fontos. A Szapiencia Főiskola tervezésének alapításának története azt példázza, hogy a változó, akár idegen környezeti feltételek mentén a lehetőségek fölismerése, okos megragadása és saját célok szolgálatába állítása révén olyan nagy lépéseket lehet tenni, amiket saját erőből, organikus fejlődéssel, kislépésekkel alig ha valósíthatna meg bárki is. Ehhez kell a vízió, távlati célok, jó helyzetfölismerés, bátorság, akár kalandvágyat is mondhatnék, és kockázatvállalási képesség, és persze szervező képesség a szükséges erőforrások elérésére és célirányos felhasználására. Lukács László ezeket tudta a Szapiencia Főiskola létrehozásába érdekében megragadni és mozgósítani. A rendek képviselői pedig ehhez önmaguk szokásaink beidegződésein túllépve olyan közös erőt hoztak létre, amely a nehézségeken minduntalan átsegítette őket. Az isteni gondviselés alig, hanem a kezdetektől ott munkált a nagyszerű folyamatban. Eddig az idézet, ezt csak folytatni kell, vagy folytatni lehetséges. És akkor egy-két gyakorlati dolgot, itt nem tudom kihagyni a személyemet, mind ahogy itt a bevezetőben hallottuk, hogy hát sok irányú elfoglalás mellett. Én 1989. februárjában kerültem föl Budapestre egy vállalatlan bukfenccel, esztergomi segédpüspökként. Olyannyira szegény voltam, hogy Cirill tanulmányházi fő elöljáró befogadott, mert nem volt helyem a főegyházmegyébe. Még ágyam se volt, úgyhogy együtt mentünk a legközelebbi áruházba ágyat vásárolni, hogy legyen estére alvóhelyem. No, Budapesten kellett elkezdeni az életet, és hát ugye itt minden, ahogy a történelemben tanul, itt forradalmi helyzet volt. Óránként, naponként változott minden, buktak meg emberek, oszlottak fel társaságok, pártok, stb. Tehát hihetet. Élvezet volt. Komolyan mondom azt, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz, de hogy esik szét minden, hát ez csodálatos volt. Hát ami addig volt, és megtartott bennünket. És akkor egy váratlan pillanatban, tessék el, tehát a személyes, most jön az, amit Jákó atya mondott, hogy a történetek. Én ebbe az épületbe végeztem a bölcsészkaron történelem német szakot. Engem bőrig lenyúzott az akkori ófelnémet tárgyból Mannherz Károly, egy áldott lelkiember. És akkor valahol éppen nem tudom, hogy a Blatzferi mellett volt-e, vagy ki mellett, államtitkár, behívott magához, és azt mondja, Asztrik, menj el a piaristákhoz, beszélj a tartományi főnök úrral, kérjék vissza a Dunaparti épületet, mert most lehet. Hát ész nélkül mentem a piaristákhoz, és jelen is tanár úrnak, és én nem tudtam azt, mert tartományfőnök úr, én nem tudtam, mert ezt a jelenlévő piarista atyák tudják elmondani, hogy mennyire fejreállította ez a tervüket, mert ha jól tudom, akkor ők már erről az épületről lemondtak, és másként kezdtek gondolni. Revideálták a döntést, és kérték az épületet.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Verszegi Asztrik bencés szerzetes püspök mesél a Sapientia Szerzetesi Tudományi Főiskola alapításáról.
Következő lépés volt az, hogy megjelent kormány szinten, kormány rendelet szinten az akkreditáció. Ez megint lendített rajtunk, az tudomásunkra hozták, hogy széttöredezve Piarista Ferences Bencés Főiskola nem tud megmaradni, integrálódni kell, össze kell kapcsolódni, és csak így lehetséges. És hogyha így van, és szabályosan megteremtjük ennek a feltételeit, akkor lehet csak anyagi fedezethez folyamodni, mert hát miből? Hát a lerongyolódott katolikus egyháznak és hasonlóképpen a rendje semmiféle intézmény lehet. És akkor ebben a kacsmazba jön egy szabadító telefon, az akkori a magyar konferenciának, rektori konferenciának az elnöke. Kedves Asztik, az egyházak miért nem pályáznak a főiskolai lehetőségekre? És akkor már, hát mert hát én nem vagyok az egyház, de én nem tudtam erről. Szaladtam Lukács Lászlóhoz, László atya tetrekész volt, 2 hét múlva útlevéllel Washingtonba indult, és másfél hétig tanulmányozta, hogy hogy kell pályázni a felsőoktatás újjászervezési lehetőségeire. Tudós módon hazajött, összetrombitálta piarista diákjait, Derényi Andrist, és akkor megszületett sorba, hogy mondjam, azok a lépések, mi integrálódtunk, mi, akik megmaradtunk, aláírtuk a Sapientia Szövetség dokumentumát, stb. Lényeg az, hogy eljutottunk, az, hogy létrejöhetett, de hát megörököltek a szegény piaristák, hát egy lepukkant épületet. Hát ha már szabad itt, jön a új főiskola, én is szerettem volna tanár lenni ezen a főiskolán, gondoltam, hogy nekem magamat is valahol rehabilitálni, vagy integrálni, vagy akkreditálni kell, és akkor kiderítettem azt, hogy az én 1985-ben megszerzett szürke doktori disszertáció, hát az nem PhD, hát ezzel valamit kezdeni kell. Kiderült az, hogy nem nyelvszakos létemre nem volt nyelvből vizsgám. Azt mondták, hogy jöjjek be, jelentkezzek és vizsgázni. És akkor képzeljétek ezt a humor helyzetet, a püspöki konferenciát szó nélkül ott hagytam, leléptem. Átjöttem ide ebbe még a régi kicsit rozog a házban, mert akkor még nem volt felújítva, és Adamik tanár úr bezárt engem egy terembe, adott egy Szent Ambrusi himnusz latinul, amit le kellett fordítani magyarra. 1 óra jött, hogy na mit csináltál, és akkor és még 13 000 forintot leperkálni, és így kaptam egy nagy elismerő diplomát, hogy én PhD-s vagyok, tehát szabadon taníthatok majd a Sapientia Szerzetesi Főiskola. Na hát ez, kedveseim, ez mind benne volt, hogy nagyon komolyak voltunk, és a Veni Sante, az ELTE bölcsészettudományi kara a B épületet 2001. június 5-én adta vissza, azonban rossz állapotú épületet csak teljes felújítás után tudta a piarista rend birtokba venni. Az ünnepélyes átadása 2002. november 16-án került sor. Egy sor magasrangú egyházi és állami személyiségek jelenlétében Paskai László bíboros primás, esztergomi érsek, Magyar Bálint oktatási miniszter, Kálai Emil, a fenntartói konferencia elnöke tartott ünnepi beszédet, az ünnepség keretén belül letették esküjüket a főiskola új teológiai tanárai, majd Kár József Rauber apostoli nöncius megáldotta az épületet. Na hát ez úgy történt, hogy az aulába ünnepeltünk, nuncius úr teljes egyházi harci díszbe, stólába, stb. Nekem az a kegyelem jutott, hogy én a szentelt vizes ibriket tarthattam, és az öreg úr meg spriccelt belőle. És hát, ugye ki gondolná az ember, hogy egy német ennyi humorral rendelkezik, kísérgetem, tartom neki a szentelt vizet, és hát megáldotta a jelenlévőket, majd megközelítette az aula közepén lévő zenészeket, akiknek ott volt kiteregetve a kottájuk, hát abból. Úgyhogy jól megspriccelte a kottákat, a sós víz feloldotta már, és akkor huncutul rám mosolyogsz, elég lesz nekik? Mondom, nonszínű, elég lesz. Már muzsikálni se tudnak belőle. Hát így történt, és hát hogyha én azt akarom mondani, kedves szapienciások, hogy szinte a semmiből, egy lehetetlen élethelyzetből, de a szabadságból a magyar szerzetesek rendekezt, ezt a csodálatos szapienciát, ahol máma 25 évért adhatunk már hálát, létre tudták hozni, akkor lelkiismereti felelősségünk megtartani, ugyanilyen leleményesen továbbfejleszteni a magyar egyház, a magyar hívőknek a javára. Az első, hát a sztori egyik hozza a másikat, a rektorotokkal, Jákó testvérrel, ott ültünk a Vard Mária kollégium dísztermébe, és Nemeshegyi Péter atyának csodálatos előadását hallgattuk. El voltunk bűvölve, aki emlékszik rá, tudja, hogy jó Isten megteremtette a biztosat, amit csodálatos volt. A Jákó testvér rám nézett halálos kommunisztus, főapátúr, ha még egy fél óráig hallgatom Pepi bácsit, akkor azt gondolom, hogy ebben a világban semmi probléma nincs. Meg kell olyanokról emlékezni, nem mertem, megvallom őszintén, Franciscus püspök úr, a limburgi püspök elmúlt hetekben halt meg, Kersem Kamphaus, azt kérdezte tőlem egy német ilyen püspöki után, Astrid, mire van szükségetek? Mondom, most építünk egy új szerzetesi főiskolát. Kevés könyvünk van. 30 ezer márkát. Most nem tudom, hogy lehet, hogy már még nem volt eurós. Ennyit, úgyhogy erről is meg kell. Nagyon sok jó ember, nagy vonalúsága, szeretete hozta össze ezt a szapienciát, hogy éljünk vele, és lehetőségünk legyen. 2002 Veniszántéján nekem kellett beszélnem, és ezt a prédikációmat, ronda önzés, mert már nem kellett vele még egyszer dolgoznom, ezt idézem. A szapiencia szerzetes főiskola hivatása túl a szerzetes közösségek fiataljainak felkészítésén, azzal a küldetéssel is élni kíván, hogy mind a szerzetes fiatalok, mind pedig a világi hallgatók hivatása és munkája révén hozzájáruljon hazánk újra evangelizált kereszténységének felépítéséhez. Olyan kereszténységre, olyan egyházra van szükségünk, amely Jézusi, evangélium ihletésű, békét és kiengesztelődést közvetít, olyanra, amely Isten atyai szeretetével és irgalmas tekintetével fordul az emberek felé, akár közel állnak, akár távol. Olyanra, amely hív és megszólít, olyanra, amely ismeri küldetését, bölcsen tanít, vigasztal és bátorít.
Kedves hallgatóink, Várszegi Asztrik bencés szerzetes püspököt hallották.